messze, nem is annyira a távoli jövőben, egy igen-igen közeli ország kereskedelmi televíziójában.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Bagolyós Ferenc, SMS játékunk nyertese, a szerencsés, akinek lehetősége nyílik rá, hogy kilője az óriás panda utolsó élő példányát, amit természetesen élőben közvetítünk itt, a Kilövő Show-ban. És most 25 perc reklám következik.
Kipusztítjuk az erdőket, akkor nem lesz fa. Ha nem lesz fa, akkor nem lesz állat se. Ha nem lesz állat, nem lesz ember se. Ha nem lesz ember, nem lesz kinek bevásárlóközpontot építeni. Szóval csak ésszel. Honlap után. Földközpontú magazin fenntartató fejlődésről, klímaváltozásról, zöld technológiákról, na és persze a pandákról. Minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádió Café 98.6-on Szomolányi Katalinnal és Kovács Dáviddal. Honlap után. Főszerepben a Föld.
Óra 11 perc van, a holnap után a Rádió Café 98.6 földközpontú magazinját halljátok Szomolányi Katival.
És Kovács Dáviddal.
Sziasztok! És mai témánk a globalizáció lesz, és ez egy elég nagy téma, tehát így gyorsan lezavarjuk most a híreket itt az elején. Két vendégünk már itt velünk a stúdióban, egyikük Csillag Gábor, Csillag, a Zöfitől, a Zöld Fiatalok Egyesülete, ugye ez egy egyesület?
Így van.
Kultúrantropológus, és Shering Gábor, ő is Gábor, majd valahogy megkülönböztetünk titeket.
Az egyikük Csillag, a másikuk Gábor.
Csillag és Gábor, jó. Ő pedig a védegylettel és közgazdász.
Szia.
Ha jól tudom. Szia. Na és akkor gyorsan a hírek.
Az első hírünk az az, hogy az EBRD megfinanszírozza a Csernobil fölött egy úgynevezett pajzsot, vagy boltívszerű képződményt. És ez ugye az 1986-os katasztrófát szenvedett négyes reaktor fölé fog kerülni. 105 méter magas lesz, 150 méter hosszú és 260 méter fesztávolságú acélboltívet kell elképzelni.
Kíváncsi leszek, ez milyen lesz egyébként, olyan monumentális nagy. Ugye a helyszínen fogják összeszerelni, darabokba szállítják oda, és utána ott így egészben, mikor összerakták, gondolom ilyen sineken, vagy valahogy akkor a jelenlegi ilyen betonborítás, vagy mi van most rajta,
azt hiszem, nem tudom.
A fölé csúsztatják valahogy.
Aha, és az egész egy ilyen 48-52 hónapot fog igénybe venni, a konstrukció pedig azt fogja lehetővé tenni, hogy az erőmű negyedik egységét végleg lebontsák.
Ami
biztonságos körülmények között.
Én ezen meglepődtem, ez szörnyű hír volt számomra, hogy amelyben még mindig benne van az eredeti nukleáris fűtőanyag készlet 95%-a. Uh-huh. Nagyon sok. Nagyon-nagyon sok.
A terv pedig 1,39 milliárd
az is nagyon
dollár, ami szintén nagyon sok.
De hát az EBRD pénzeli, ugye? Illetve hát nagy részét ő adja.
És értünk van.
Másik hírünk.
Okay. Tiéd a pálya.
Ugrunk egy nagyot, másik ország, egész kis ország, Vatikán.
És a másik kis ország, Magyarország.
És a másik kis ország, Magyarország, és itt egy hazai, amerikai, magyar közös vállalat telepít erdőket azért, hogy ugye ezzel kiváltsa Vatikánnak a légkörbe engedett CO2 széndioxidját.
Igen, tehát azt akarják, hogy a Vatikán legyen a világ első széndioxid semleges állama, ami nagyon érdekes, mert nem egy nagy államról van szó, tehát nem kell túl sok széndioxidot elképzelni, és ezt mint egy adományként adták, amit a pápa Benedek el is fogadott.
Igen, kedves tőle. Egyébként Tiszakeszi mellett egy a középkorban kipusztított erdő fognak rehabilitálni valahogy, hát itt ilyen szakmérnökök segítségével majd egy ugyanolyan összetételű erdőt próbálnak létrehozni, amilyen a hasonló állapot volt, aki tudja milyen volt. Tehát ilyen őshonos fajtákat telepítenek, és ráadásul ugye azt ígérik, hogy ez a helyi nemzeti parkon belül is egy
kiemelt nemzeti park.
Azon belül is egy kiemelten védett terület lesz, nem lesz fakitermelés, semmi nem lesz.
Igen, most ezt ugye a széndioxid kereskedelem jegyében is űzik, ezt a adományozós, bizniszes szagú dolgot, de minden esetre, amíg ugye nagy emberek pénzéből erdő jön létre, ami ráadásul őshonos trákból áll, addig azt hiszem, hogy ezt pozitívan is kezelhetjük. Egyébként úgy tűnik, hogy ez olyan 100 000 euró lesz, azaz olyan 25 millió forint.
Persze ugye felmerül a kérdés, hogy ez biztos nagyon ennek a cégnek, hogy így adományoz, de azért valami üzlet is van benne, gondolom, mögötte, és aztán kaptunk is egy választ egy hírből, hogy az üzleti modellnek az a lényege egyébként, hogy a szakemberek által tervezett és monitorozott ilyen zöld projektet az MTA, Magyar Tudományos Akadémiának ilyen értékelőin keresztül olyan szén-dioxid kreditekre tudják váltani, amelyeket aztán a piacon ugye el tudnak adni. Ezek azért jó pénzt hoznak. Szén-dioxid
kereskedelem.
Igen. Ez egy külön jó kis téma egyébként, ez nagyon érdekes lehet.
Oké. Na, fussunk át szerintem a programajánlónkra. Ugye a múlt héten említettük nektek, hogy ez a hét, ez a mobilitás hete, az európai mobilitás hete, szombaton pedig a 6. európai autómentes nap lesz, ez pedig az Andrássy úton. Lesz itt Street Art utca, ami graffitizi versenyt fognak szervezni ezen. Lesz T-Mobil Kerékpár utca és Telekom Pavilon. Lesz ezen kívül Színháztér, Pesti Montmartre, Ózonsarok, Harmónia utca, Civil utca is lesz.
Változtatástér, a Liszt Ferenc téren. Lesz Zöld Technikák utcája, ki lehet próbálni hibrid autókat, lehet nézegetni berendezéseket újra papírból. Érdekes lesz.
És itt lesz egy civil mező is. Sőt, híres, illetve már híres és populáris rendezvény a Critical Mass ugyanezen a napon.
Szombaton? Szombaton lesz az is.
Igen.
Igen. Reméljük az időjárás is megfelelő lesz. Illetve hát lesz egy másik rendezvény is, az pedig 23-án vasárnap, Majkon, az egy biofesztivál.
Igen, a Kamalduli remetesség falai között várja a látogatókat ez a rendezvény. Lesz egy egésznapos vásár, bioélelmiszerek és natúrtermékek árusítása. Lesz előadás, hogy mi is az, ami bio. Lesz ilyen, hogy biodinamikus gazdálkodás, amiről fogalmam sincs, hogy micsoda, de amiről megint nincs fogalmam, az a dombágyásos kertművelés.
Én dombágyásos kertművelést már láttam.
Tényleg?
Igen.
Jó, és az mi?
Dombágyások voltak, és a kertet így művel. Hát, jobban nem tudom,
ezt a szót, ezt így nem értem, az a helyzet. Jó.
Ezen... A biodinamikus nem tudom így megmagyarázni. Az az égigérő passzúj, az biodinamikus.
Jó, de lesz ezen kívül mindenféle több érdekesség is. Foglalkozások között lesz például drámajáték, kreatív gyermekfoglalkoztató, és lesznek zenék táltos dobolással és lantmuzsikával, és hát természetesen étkezés és italozás bio helyben sütött termékek és italok, gondolom. Biosörrel nekem még mindig tartoznak, de egy...
Nem minden sör biosör, érdekes. Aki nem autóval érkezik, azt viszont oroszlányból kisvonat fogja kiszállítani Majkra.
Oké. Na, tehát ezek voltak a Trendwatch hírei. A mai témánk az pedig a globalizáció, amiről szinte minden nap hallunk. És a vendégeink Csillag Gábor, innentől kezdve Csillagnak szólítanálak, hogyha nem haragszol érte, az Öfitől, illetve Sharing Gábor, akit nézen túl Gábornak szólítunk, ha nem haragszik érte. Oké, és akkor én azt szeretném, egyikötök közgazdász, másikotok kultúrantropológus, de ugye ezeket így pufogtatjuk, ezeket a szavakat, hogy globalizáció, antiglobalizáció, stb. Megmondanátok akkor, hogy miről beszélünk?
Mondd el a globalizációt, én elmondom az antit.
Hát nagyon nehéz a globalizáció, ugye itt társadalomtudományban nagyon ritka az, amikor egységes definíciókról van szó, amiket találunk, de hát itt mindenképpen arra kell gondolni, hogy bizonyos társadalmi folyamatok nemzetközivé válnak, az a nemzeti jelleg, ez hát háttérbe szorul. Ugye szokás beszélni a kultúra, a politika, a gazdaság globalizálódásáról, én szerintem ezek közül érdemes kiemelni a gazdaságot, mert a gazdaság globalizációja az mindenképpen hat.
Mondd le, hogy közgazdász is vagy.
De hát egyébként szociológus is, ja, és nem szeretem, amikor a közgazdászok így ledominálják a többi társadalomtudományt, de azt hiszem, hogy fontos, mert hát amikor a gazdasági folyamatok nemzetközi válnak, akkor mondjuk kicsit másként fog viselkedni a nemzeti szuverenitás és a nemzeti demokrácia és a rendelkezés is. Tehát a gazdaság globalizálódása hat a helyi demokráciára.
De a gazdaság az 50 évvel ezelőtt is nemzetközi volt, nem?
Hát azért itt léptékbeli különbségek azért
erősen vannak. Tehát ez egy gyorsuló nemzetközi esedés, vagy...
Na, hát itt szerintem van egy bizonyos szó, amit nem hangzott még el, a szabadkereskedelem.
Így van, igen. Hát az áruk, a tőke, a munkaerő, de főleg az áruk és a tőke szabad áramlása, illetve szabad és kevésbé szabad áramlásáról, de minden esetre soha nem látott mértékű nemzetközi áramlásáról.
És gondolom azért ebben itt valahogy ez az információ technológiai gyorsult fejlődés is azért hozzátesz, nem?
Abszolút.
Tehát ennek a sebessége sem mindegy, hogy milyen.
Így van. Ez jó. Főleg a pénzpiacoknál, hogyha...
Tehát itt a gyors hatások, ellenhatások, amik... Jó.
Tehát gazdaság szabadon áramlik, információ szabadon áramlik, és mi az antiglobalizáció?
Nem szeretjük igazából az antiglobalizációt. Azért, mert a Gábor is próbált rámutatni, hogy a globalizáció egy nagyon sokszínű dolog. Megkülönböztethetünk különböző válfajokat, és ennek megfelelően nem is egy fekete-fehér valami. Nem arról van szó, hogy a globalizáció mint olyan az rossz vagy jó, hanem vannak különböző aspektusai, amiket szeretünk, nem szeretünk. Ezért az antiglobalizáció, ami egy ilyen sematikus ellenfogalom, ez sem megfelelő, mi inkább globalizáció kritikáról vagy alternatív globalizációról beszélünk. Az internet például egy nagyon érdekes példa. Én próbálnék érvelni amellett, hogy ez semmiképpen sem egy rossz dolog. Globalizációnak az az aspektusa, hogy közösségek nagyon közel kerülhetnek egymáshoz, hogy távolságok megszűnnek, hogy olyan emberek tudnak érintkezni, akik korábban soha sem tudtak volna érintkezni. Ez akár jónak is mondható. Amit nem szeretünk, vagy szeretünk nem szeretni, az tényleg inkább a gazdasági globalizáció, és azt gondolom, hogy jogosan nem szeretjük.
Oké, akkor szerintem vágjunk is bele abba, hogy a műsor alatt megpróbáljuk vendégeinkkel megbeszélni, hogy mi is a globalizáció negatívuma, ezen hogyan lehet esetleg javítani, vagy mi mit tudunk tenni. Mi a pozitív, amit most már azért említettél te is, Csillag. Akkor mi a probléma például a szabad kereskedelemmel? És közben nézek Gáborra. Van-e vele probléma? Tehát mi a baj azzal, hogy vámok nélkül kereskedhetünk egymással?
Hát önmagában a szabad kereskedelemmel nem lenne baj, hogyha bizonyos szabályok emellett tudnának érvényesülni nemzetközi szinten.
De azért például... szabad, nem? Mert hogy kevés a szabály.
Persze egyfelől igen, de másfelől ugye a nemzeti szabadkereskedelem is, tehát az, hogy szabadon adhat vehetsz egy országon belül árukat, az nem azt jelenti, hogy bármilyen árut tudsz adni venni. És ez a nemzetközi szinten ugye egy klasszikus érv, hogy a szabadkereskedelem intézményei kiépültek, ugyanakkor például nemzetközi környezetvédelemnek nincsen akkora intézményrendszere, de a szociális standardok védelmének sincs olyan erős intézményrendszere, mint a szabadkereskedelemnek. És ezért a szabadkereskedelem elvei, és a hozzá kapcsolódó profitelv, az sok esetben a nemzetközi kereskedelemben felülbírja írni ezeket a szociális elveket, és ezeket a környezetvédelmi elveket. Ez az egyik legfőbb probléma, aztán meg itt egy csomó más dolgot.
Ez a minden szabad kereskedelem.
De van ennek azért egy úgynevezett WTO nevű szervezete, aki ugye szabályozza valamelyest.
Hát igen, de ez azt szabályozza, ennek az a legfőbb célja, hogy a szabad kereskedelem az minél jobban kiteljesedjen, és a WTO az nem foglalkozik például azzal, hogy...
Tehát az akadályokat nem teszi be, kizárólag a...
Az akadályokat inkább elhárítja.
Tehát az akadályok lebontásával foglalkozik.
Gondolom a negatív hatásokat nem kompenzálja.
Így van, és azzal nem foglalkozik pontosan, hogy ez a kapitalizmus kiterjedéséből törvényszerűen fakadó szociális és környezeti feszültségeket, ezeket valahogy orvosolja.
De ez például nem azért van, hogy mondjuk a környezetvédelem nemzetközi szinten ugye le van maradva a nemzetközi kereskedelem, ez hát iszonyatos handicapje van. Hát ugye a nemzetközi kereskedelem az létezik, hogy olyan éve, száz éve, több száz éve. A nemzetközi környezetvédelem, hát ez meg alig pár évtizedes.
Így van, igen. És ugye azért is utaltam itt arra a bevezetőben, hogy a gazdaság globalizálódása az hat a helyi politikai folyamatokra, mert ugye egy érdekes jelenség, hogy a helyi politika az viszonylag, főleg Nyugat-Európában viszonylag tudott reagálni a környezeti meg szociális kihívásokra. Európában kiépült egy meglehetősen erős jóléti állam, meg kiépültek erős környezetpolitikák. Ugyanakkor, amikor a tőke az szabadon áramolhat nemzetközi szinten, akkor ezek a helyi jóléti államok és helyi környezetvédelmi politikák gyakorlatilag elkezdik értelmüket veszteni. És hát a tőke, nagyon leegyszerűsítve, ki tud bújni ezek alól a helyi ellenőrzési folyamatok alól, és nincsen egyelőre ennek a demokratikus ellenőrzésnek, és hát a közérdek kifejeződésének egy globális szintere. És egyébként ezért is egy hát rossz kifejezés az antiglobalizmus, mert ennek a globalit vagy alterglob mozgalomnak van egy olyan szárnya, amelyik a politika globalizálódását követeli meg, és hát igen, globális parlamentről, vagy a globális civil társadalom megerősítéséről beszél, pont ezért, hogy a globális gazdasági folyamatokat ezekkel
ellensúlyozni.
Hát, így van, ellensúlyozni.
De akkor egy ilyen szabályozott szabadkereskedelem lenne valahol?
Hát igen, én picit tovább mennék, mert ez nagyon jól hangzik, ez a szabad kereskedelem. Én azt gondolom, hogy ez éppenséggel nem szabad kereskedelem. A szabad kereskedelem az egy ilyen absztrakt tétel, ami tételezi, hogy egyenlő versenytársak viszonylag azonos szituációban vannak. Itt szó sincs erről. Itt arról van szó, hogy van egy óriási vállalat, óriási tőkével, óriási infrastruktúrával, az elmegy mondjuk egy kis afrikai faluba, majd ott szabadon kereskedik. És nincs szó versenyről, ugye, amit szeretünk kapitalizmusban hangsúlyozni, hogy ez javítja a minőséget, csökkenti az árakat. És sorolhatnám, hogy miről nincs szó, mert ez pontosan csak ez a szabályozottság, a fairséget, a méltányosságot, azt a szabályok tudják biztosítani, és ezek a szabályok nem nagyon van.
Az a jó ebben a globalizációban egyébként, hogy egyes ilyen problémákról is lehetne egy egész adást végigbeszélni. Csak arról, hogy szabad piac.
Oké. Na, akkor visszatérünk szerintem a globális problémákra, illetve ennek szereplőire. A következő probléma, amit így fellistáztunk magunk között, az a fogyasztói társadalom problémája lesz. És előtte azonban zenélünk egyet. Dávid megmondja nektek, hogy mit is.
Mondom, hogy mit. A Noise Shaper-től a Me Done featuring Every Up.
Globalizáció a holnap után Földközpontú magazinjában a Rádió Café 98.6-on folytatódik. Telefonszámunkat még eddig nem mondtuk, 55 55 98 6, és SMS-t küldhettek a 0620 9986 98-as számra. És ugye ott tartottunk, hogy mi a probléma a globalizációval, illetve ezt fejtegetjük a mai napunk, pont este.
Pont, Csillag Gáborral, Csillaggal, a Zöld Fiataloktól, és Sherin Gáborral, Gáborral, a Védegylettől.
Igen, és ugye a szabadkereskedelemről beszélgettünk, és azt mondtuk, hogy innen áttérünk a fogyasztói társadalomhoz, de zene alatt itt elkezdtél nekem, Gábor, nekünk emlegetni az Európai Unió és a génmódosított termékek példáját, amivel ezt így gyakorlatilasabban el tudnánk mondani a hallgatóknak.
A génmódosítottat is lehet, de... Az előbb volt, és azt jobban is tudom mondani. Hát ennek a lényege az az, hogy ugye a hormonkezelt marhahússal van szó, ami egészségügyi szempontból egy meglehetősen kétes dolog. Understatement. És emiatt végeztek kutatásokat az Európai Unióban, és úgy gondolták, hogy jobb lesz ilyen termékeket nem forgalmazni, engedni Európában. Erre bevezettek egy szabályt, csak hogy az Egyesült Államokból származó marhahús jelentős része az hormonkezelt marhahús, ilyen növekedési hormonnal van kezelve, és az Egyesült Államok megtámadta az Európai Uniónak ezt a szabályozását a WTO előtt. A WTO egy ideig dilemmázott, hogy hát itt szabad-e a piacot így védeni, illetve hát a fogyasztók egészségét így védeni, és arra jutott, hogy nem szabad, szabad kereskedelem van, és hagyni kell, hogy az amerikai hormonkezelt marha beáramoljon Európába. Az Európai Uniónak, választhatott, hogy eltörli ezt a rendelkezését, vagy pedig fizeti a büntetést. Európa megengedhette, hogy fizesse a büntetéseket.
Komolyan,
és azóta fizetjük, így van, ez a mi adófizetői pénzünkből is, ebből egy kicsiket csorog azóta. És
az ebből finanszírozzák a még nagyobb marhákat
ebből finanszírozzák a növekedési hormonkutatásokat. De érdemes belegondolni, például ennek itt jön egy ilyen hatalmi politikai dimenziója, hogy mi van azokkal az országokkal,
akik szintén
így van, hasonló szempontokat szeretnének érvényesíteni, a nemzetközi szabadkereskedelmi rezsim ezt nem engedi, mi van, ha nem tudja kifizetni.
Nem vesz marhát.
Erre mondtam, hogy a szabadkereskedelem elvei.
Hát vesz marhát, csak honnan közelt marhát kénytelen.
De egyébként ezt nem lehet tenni ilyen termékek esetében, hogy most mit tudom én, megjelölik ezt a terméket, és mindenki által ismerté válik, hogy...
Ezt
hogy
szokták ez, mondani, hogy hát mindenki által ismerté válik, az egy ilyen picike címke lesz valamilyen obszkurus helyen egy terméken. Ez szokott lenni az érvelés, hogy majd a fogyasztó eldönti. Én ezt egy nagyon kétes érvelésnek tartom, és szerintem azért jó példa, mert tényleg mutatja, hogy mennyire fals ez a szabad kereskedelem, hogyha valaki nyilvánvalóan egészségtelen cuccokat szeretne kívül tartani, akkor azt a szabad kereskedelem akadályozása címen megváltozik.
Van egy telefonálunk, bocsánat, ha még van.
Jó estét kívánok, elnézést kérdezni a varázsért. Azt szeretném megkérdezni, mert én nyertem egy jegyet egy Tarsima csarnokban erre a lakás kiállításra és vásárlásra, hogy azt meg lehet-e tudni, hogy mennyibe kerül a jegy, mert egyet nyertem.
Ez nem az ingatlanadó már, ez a holnap után, ne haragudj.
Jaj, bocsi.
Semmi baj.
Nem vagyok a műsor. Jaj, nem tudtam, bocsi.
Hello, szia. Jó, tehát térjünk vissza
a marhákhoz,
a sima csarnokból. Jó, tehát akkor ilyen problémák is lehetnek, hogy akár címkézés lehet, hogy túl kicsi a címke, és nem lesz mindenki számára ismert.
Azért itt ennél tovább mennék, mert hogy a WTO-ban
én nem mondhatom azt, hogy én, mint Európai Unió, bocs, hogy közbevágok, a termék felét legalább egy marha nagy jellel lássuk el, és akkor jöhetnek? Vagy?
Erre is vannak WTO-s szabályok, hogy milyen címkéket lehet, használni, és milyen címkéket nem. Ugyanis az diszkriminációnak számít, hogyha egyes termékeket annak előállítása módja szerint megkülönböztet.
Azért lehetne ezeket a nemzetközi szervezeteket ugye ilyen erő, hatalom, nem tudom, befolyás szempontjából rangsorolni, nem? És akkor a WTO gondolom ott lenne a top 3-ban.
Igen.
Na jó, akkor marhákról tovább, ha már fogyasztjuk, nem fogyasztjuk őket, de fizetünk érte, hogy nem, akkor mi a probléma a fogyasztói társadalommal?
A fogyasztói társadalom a probléma.
Igen, mint a globalizáció egyik terméke.
Én azt mondanám, most akkor játsszuk azt, hogy a Gábor a közgazdász, meg a kultúrantropológus. Hát például az az egyik probléma, hogy ilyen uniformizált társadalmi mintákat tesz, úszkve kötelezővé világszerte. Előbb mondtam, hogy az egyik előnye a globalizációnak az, hogy például nagyon sok helyre elutazhatunk, vagy nagyon sok ember össze tud kapcsolódni. Most, hogyha nagyon sok helyre elutazunk, és észreveszünk, hogy ott érdekes módon ugyanazok a gyors büfék, stb. Vannak, és egyáltalán így kiteszem a lábam, mit tudom én, Tájföldre, és olyan, mintha sarkon lennék, akkor azt látom megint, hogy a kultúrába is ez a fajta szabad verseny, ez nem egy egyenlő versenyt jelent a lokális sajátosságok és az uniformizált minták között, hanem az, hogy ezek a lokális sajátosságok eltűnnek, és a fogyasztói normák válnak uralkodóvá. Ez nem csak sziki, de nagyon unalmas.
Aha. És akkor a közgazdász, aki egyébként szociológus is.
Például azért is problémás, mert hogy jelenleg az a fogyasztói szerkezet, amiben a nyugat-európai és amerikai, hát nevezzük ezeket iparosított társadalmak, nem akarom őket fejlettek, nevezünk, ez egy problémás fogalom. Szóval amit ezek fenntartanak, ez fenntarthatatlan abban a formában, ökológiai értelemben, ahogy ez jelenleg üzemel, és erre nagyon szép térképek léteznek, hogyha a fogyasztást ábrázoljuk globálisan, akkor Európa, Amerika, Japán egy ilyen hízott lufi, míg mondjuk Afrika egy ilyen sovány kis valamicsoda, és ez azt is jelenti, hogy az ökológiai erőforrásokat is, például itt olyanokra kell gondolni, hogy a termeléssel keletkező széndioxid vagy a hulladék elnyelés, ilyen dolgok, ezeknek az erő igénybevétele is sokkal-sokkal nagyobb ezekben az országokban, ezekben az iparosodott országokban, és hogyha mindenki ezen a színvonalon akarna élni ebben a formában,
hány földgolyóra
lesz? Mindig többet mondanak, ezek három, így van, három, négy vagy öt, itten ilyeneket szoktak mondani, hogy ennyi földgolyóra lenne szükség.
De ez nem egy természetes folyamat eredménye?
Mármint micsoda? Hát
szerintem... Az, hogy az iparosodott társadalmak...
Egyfelől igen, másfelől azt felejtjük el, és ez az novum, hogy valóban mindig fejlődtünk, többet fogyasztottunk, hát tényleg nem jó ez a szó, csak hát a források végesek. A véges az azt jelenti, hogy egy idő után nincs hova fejlődni, akkor van hova fejlődni, hogyha más nélkülöz.
Ja, az egy másik dolog, hogy ezt az iparosodott társadalmat reformáljuk meg, de ugye valahogy mégiscsak ez jár az élen, ugye jobbat még nem találtak ki.
Hát milyen szempontból nyilván, hát igen, de azt...
Vagy bocsánat, kitalálni lehet, hogy kitaláltak, de gyakorlatban még nem mutatta meg senki, hogy...
De jó, de ez mondjuk nem érve arra, hogy akkor ne próbáljunk ezzel.
Nem, azt mondom, hogy reformáljuk meg, csak ez nem egy természetes folyamat, hogy így a dolgok hát így alakulnak, változnak?
Természetes folyamatnak nem feltétlenül nevezni, ezek társadalmi folyamatok, a társadalmi folyamatokban valahol mindig benne vannak a politikai, kulturális sajátosságok, tehát itt ez a globalizációval kapcsolatban felszokott, mert ezt szokták ilyen természeti törvényszerűségként beállítani, de hát ez nem az, ilyen a társadalmi jelenségek, azok nem természeti törvényszerűségek, hanem ezek nagyon attól függően alakulnak, hogy éppen milyen intézményeket alakít ki, kulturális, politikai intézményeket a társadalom, igen, és ezek befolyásolhatóak, tehát hogyha...
Én megint kritikusabb lennék, ugye itt az egy gerjesztett fogyasztásról beszélünk, persze, a természetes persze. Folyamat az azt jelenteni, amikor az ember a természetes szükségletét, arról is lehet vitatkozni persze, hogy az micsoda, valószínűleg nem a 3 TV, szóval hogy ezeket megpróbálja kielégíteni, és utána van egy ipar, vagy számos iparág, ami arra épül, az a munkája, hogy elhitesse veled, hogy neked erre szükséged van, és akkor egy olyan gerjesztett fogyasztást jön létre, ahol már rég nem tényleg ez a természetes növekedés figyelhető meg, hogy hát mindenki szebbet meg jobbat akarna, hanem generálódnak mindenféle ilyen mesterséges igény.
Akkor csak csak egy kérdés még, hogy itt kötözködjek egy picit, hogy akkor egy fenntartható módon működő iparosodott társadalom által vezetett globalizációval semmi problémánk nem lenne?
Én lefordítanám ezt a nagyon bonyolult fenntarthatót egy ilyen nagyon egyszerű analógiára, hogy ha mit tudom én, a nagyszüleit spórolnak, azt mondják, hogy hát én bizony elrakom kimélem magamat attól, hogy ennyit kelljen fogyasztani azért, hogy jusson az unokámnak. Ez a fajta bölcsesség egyébként nem egy különös dolog, ez a fajta hétköznapi bölcsesség, hogy az ember ma takarékoskodik, óvatosan fogyaszt azért, hogy a következő generációknak is jusson. Ha ez határozná meg a gazdaságunkat, azt gondolom, hogy radikálisan más helyzetbe lennénk. Nem ebbe vagyunk, abba vagyunk, hogy ma minél többet és amennyit csak lehet. A végesség az iszonyú fontos.
Viszont jó hír ilyen szemben, hogy a társadalmunk öregszik elfele, ugye? Minél több öreg lesz, annál inkább így fog gondolkodni, és akkor csak időkérdése.
Hű, ezt lefordítottad. Na, viszont beszéltünk arról, hogy fogyasztói társadalom, és hogy akkor Amerika, Japán és az Európai Unió azok milyen nagy lufik lennének, és hogy mennyire nagy lenne az ökológiai lábnyomuk, de ugye van itt egy másik követ
lenne.
Van is. Itt emellett azért akkor említsük meg azokat az afrikai országokat például, ahol a kicsi az ökológiai lábnyom, és hát mondjuk ezt a 2,6 milliárd embert, aki napi $2 pénz alatt él. Most ezt jól megfogalmaztam magyarul, ami szintén összeköthető a globalizációval, mint annak egy hatása, mondjátok ti.
Hát ez egy ilyen nagyon ilyen árnyalt kérdés, hogyha itt közgazdászként próbálom ezt itt nézni. Azt biztos el lehet mondani, hogy az a fajta globalizáció, ami mondjuk az elmúlt 30 évben zajlott, az egyszerűen nem volt képes arra, hogy ezt az iszonyatos szegénységben élő, iszonyatos tömeget, aki ilyen mély szegénységben él, ezt kihúzza ebből a szegénységből, és itt lehet ezt érdemes mikroszkóp alatt igen. nézni ezeket. Sok olyan ország van, amelyik sikert élt el humán fejlődés terén, azok kifejezetten nem azt a neoliberális globalizációs modellt követték, amit általában most a világban dívik, hanem egy teljesen más típusú társadalmi szervezési modellt.
És mondjuk egy harmadik világbeli ország.
Így van egy-kettő ilyen, például Indiában ilyen Kerala állam, ami egy másfajta társadalmi berendezést választott, egy másfajta fejlődési úton, és teljesen más humán fejlettségi mutatókkal rendelkezik, mint azok az országok, amelyek hirtelen piacnyitással, hirtelen liberalizációval próbálták meg megoldani.
Ez nehéz a nyomásnak ellenállni, gondolom.
De ezért vannak itt olyan példák is, amikor ezen szegény országok ráadásul ki is vannak zárva kereskedelemből, rosszul tudom?
Hát ezért is mondta a Csillag.
Hogy finoman folyamasztál, igen.
Így van, ezért is mondta a Csillag, hogy ez a szabad kereskedelem, ez szabad kereskedelem az erőseknek, mert hogy például a mezőgazdaság terén túrót van szabad kereskedelem, ott iszonyat protekcionizmus.
Csillag, mondanál erre egy példát?
Hát, hogyha megnézzük, hát a kávé, a banán, stb. Lehetne sorolni azokat a dolgokat, ami ugye a mi asztalunkra, mint ilyen nagyon elfogadható és jó profitrátával bíró termék jön el, és tudjuk, hogy fillérekért dolgoznak 12 órát országnyi emberek azért, hogy ez így megteremtődjön. A másik példa, ez egy bonyolult ügy, hogy valóban a mi gazdaságunk az erőteljesen meg van támogatva. Érdekes módon ott nem szabad kereskedelem van, nem azt mondjuk, hogy döntsön a piac, hanem nagyon sok támogatást nyújtunk, amúgy alkalmasint gazdaságtalan tevékenységre. Ezt valahogy méltányosabbá lehet és kell tenni. Azt nem lehet, hogy hogy itt ez van, ott meg az van, és azért arra mondtam, hogy finoman fogalmazott, mert ez nem egy ilyen véletlenszerű következménye az, hogy egy több mint egy harmada a világnak szegénységbe él, azért ezt érdemes gondolni ezt a számot, hanem gazdasági érdekek törvényszerűsége, nyilvánvalóan az ő szegénységbe tartásuk, az nagyon sok embernek megéri.
És akkor a médiában időszakonként fellépő, vagy felbukkanó olyan hírek, hogy most a G8, meg ilyen fejlett ország, olyan fejlett ország, vagy iparosodott ország elengedi afrikai országok tartozásait, az csak kirakat?
Ebben például az adósság engedés,
egyrészt ezeket, tudja, hogy megtörténik
ezeket elég, általában ilyen nagyon lassan zajlanak, így van. Másrészt például az adósság engedés az egyik legnagyobb baj, hogy ezeket általában feltételhez kötik. És itt tipikusan a feltétel az az, hogy mondjuk legyen akkor, tessék megnyitni akkor mondjuk a vízpiacot. És ez azt jelenti, vagy az egészségügyi piacot, ez azt jelenti, hogy akkor nem lesz egy... Nem lesz egy ilyen államilag ellenőrzött, ezek tipikus olyan közszolgáltatások, ahol általában a piac az nagyon zűrösen tud működni, viszont vannak benne erős európai, meg amerikai szolgáltató cégek, és akkor azt mondják, hogy elengedjük nektek az adósságokat, de cserébe mondjuk akkor privatizálnatok kell a vízközműveket, és akkor ennek általában az eredménye az, hogy ilyen déli országokban ilyen óriási áremelkedések jönnek, mint szóval, hogy ilyen problémák.
Egy afrikai ország akkor egy ilyen adósság elengedésen rövid távon nyer, de hosszú távon lehet, hogy sokkal többet veszít.
Így van, igen.
Hát ez egy csapda, nem véletlenül szokták adósság csapdának nevezni, mert valóban először bevisszük ezeket a kölcsönöket, teremtünk egy ilyen mesterséges helyzetet, majd számon kérjük ezt a pénzt, majd esetleg elengedjük bizonyos feltételekkel.
Na, akkor szerintem visszatérünk a problémákkal. Előtte egy kis lazításképpen némi zene.
Kinney and Horn elfogja nekünk zenét.
A holnap utánban a globalizációról beszélgettünk, és folytatjuk a kört. Mindjárt rátérünk a privatizációra, mint egy utolsó problémára, és aztán a pozitív hatásokra. A mai vendégünk Csillag Gábor Csillag, az Öfitől, és Sering Gábor a Védegylettől. A telefonszámunk még körülbelül 10 percig él, 55 55 98 6, az SMS számunk 0620 9986 986, ha kérdésetek van, vagy hozzászólnátok már ehhez a témához. És akkor így globalizáció problémája a privatizációval összekötve. Kinek tegyen fel ezt a szép kérdést?
Ő.
Gábornak.
A közgazdász.
Hát ugye ezt azért ajánlottam, hogy erről érdemes lenne beszélni, mert ennek a globalizáció kritikai mozgalomnak ez az egyik fő témája, és talán jól szemléltethető vele az hogy itt említettem, hogy kialakul a kapitalizmus, akkor belejönnek mindenféle szociális feszültségek, és erre Nyugat-Európában született egy társadalmi válasz, amit jóléti államnak hívnak, és ennek az egyik ilyen lebontási formája a privatizáció. És ez most folyamatosan zajlik szerte a világban. Nyilván ez egy nagyon komplex kérdés, mert én nem vagyok egy ilyen nettó privatizáció ellenes, meg antikapitalista, de most minden esetre inkább a kritikát veszem elő, hogy egyszerűbb legyen. Így van.
Próbáld beleélni magad ebbe a szerepbe.
Így van. Ugye szerintem itt célszerű akkor ezt a kört itt a közszolgáltatásokra szűkíteni, és itt előbb említettem a vizet, és itt nagyon jól mutatható az is, hogy ez mennyire ágyazódik bele itt a globális játszmákba, ugye például adósság elengedés, és akkor ezt ahhoz kötik, hogy cserébe a vízszolgáltatás terén engedjék be a nagy európai multicégeket, például a víz terén általában ezek tipikusan német és francia vízügyi cégek, és akkor ezek szépen oda mennek az adott országba, Dél-Afrikába, Dél-Amerikába, nagyon szörnyű történetek voltak, és akkor ezeket szépen vásárolnak 20-30 éves koncesziókat, és akkor üzemeltetik a vízközmű célket. Például Dél-Afrikában a privatizáció hatásaként viszonyatosan megugrottak az árak, ilyen 300%-os áremelkedés. Nagyon széles rétegek nem tudtak hozzáférni az ivóvízhez, cserébe a szennyezett vizet próbálták inni, és ezért ilyen kormányzati kivizsgálások születtek ezután, és kiderült, hogy Dél-Afrika történetének legrosszabb kolera járványa emiatt tört ki, mert hogy a privatizáció miatt nem volt tiszta víz. Szintén Dél-Amerikában is lehetne ilyen rémtörténetket említeni, ami a vízprivatizáció miatt történt, ott is ilyen, hát gyakorlatilag polgárháborús helyzet.
De vannak nem déli országok is, szerintem arról is érdemes.
Hát ez most zajlik, igen, Magyarországon is már, bár Magyarországon talán azért abban reménykedhetünk, hogy ilyen
ilyen hiány nem fog mutatkozni.
Így van, tehát hogy ilyen
szintre ezzel. Ebből legalább szerencsés helyen vagyunk.
Igen, de problémákkal itt is járhat. Tehát áremelkedéssel, meg adott esetben még a ökológiai problémákkal itt is járhat, de...
De akkor megint elmondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy van globalizáció, a nemzeti kormányoknak a felelőssége az hatalmas továbbra is, mert ugye egy ügyes nemzeti kormány jó tárgyalási technikával lehet, hogy rá tudja kényszeríteni valamilyen fejlesztésre mondjuk azt.
Legalábbis meg kellene próbálni.
De ha szerencsétlen bele van kényszerítve egy helyzetbe, akkor nem egyenlő az esély, azaz nem tud mit tenni.
Hát semmiképp sem egyenlő, igen.
Na jó, tehát akkor itt még rengeteg olyan dolog van, amiről nem beszélgettünk, és nem is fogunk most már, ugye a kultúra, amit már említettetek, azért a környezet, amit úgy érintőlegesen, az egyenlőtlen esélyek, de akkor most egy pár felsorolásszerűen pozitív példát tudtok-e mondani? Volt ugye az internet, amit mondtál, Csillag.
Én azt gondolom, hogy a persze minden, megint csak van egy oldala, meg egy rossz oldala, a közlekedés most nem így a hétköznapi értelemben, hanem a kultúrák közötti közlekedés lehetőségeinek a megnövekedése, ebben én látok pozitív dolgokat. Korábban idegen kultúrákat ilyen egzotikus könyvekből ismertünk, vagy is nem ismertünk. Szóval, hogy ezzel ilyen sztereotípiák voltak, amiket tényleg max könyvekbe találkoztunk. Az a lehetőség, hogy az ember tényleg el tud menni sok különböző helyre, és ott meg tud érteni. Kérdés, hogy mennyire komplex módon egy átlag turista, de lehetősége van arra, hogy megtapasztaljon másfajta kultúrákat, ez elvileg bővíthetné az embernek a tolerancia szintjét, az intelligenciáját, sok mindent. Úgyhogy ezt például ide sorolnám, talán Gábor tud mást is.
Hát ahogy mondtad is, igaz, az lehet, hogy a zene alatt volt, hogy nem csak a gazdaság globalizálódik, hanem azért itt a szervezetek, civilek is összefogtak.
Igen. Én szerintem ez az egyik, ez is a globalizáció eredménye, internetet említettük, ezek a szervezetek interneten keresztül lépnek kapcsolatba egymással és szerveződnek, és hát kialakuló félben van egy globális civil társadalom, ami szerintem egy tök izgalmas dolog, ilyen még nem volt a történelem.
Ezt mit kell érteni?
Aki úgy antiglobális? Antiglobalista?
Ezért rossz kifejezés az antiglobalista, és általában ez egy ilyen biolog, amit ilyen nem tudom milyenek mondjam, sütnek rá a mozgalomra, tehát ezért ez alter glob mondjuk, mert kialakul félelem, hogy egy ilyen globális civil társadalom, amiből tök érdekes kezdeményezések jönnek ki. Ezek részben arra szolgálnak, hogy hát a piacot valahogy mederben tartsák, de jönnek ebből ki tökre ilyen alternatív kezdeményezések is, mint például a Fairtrade.
Valahogy a médiában át kéne vezetni az antiglobalistát alter globalistává, ugye? Vagy...
Mi mindent megteszünk.
Oké, na akkor most beszéljünk arról, hogy volt ez a két pozitív példa, a sok-sok negatív példa mellett. Tehetek-e én személyes szinten bármit a globalizáció negatív hatásaival szemben, vagy annak csökkentésére? Csillag?
Szerintem rengeteg mindent. Egy, az embernek érdemes tájékozódnia, ezt olyan kicsit rutinszerűen mondjuk, de hát mindaz, ami akár ebbe a műsorban, akár a vízprivatizációval, akár mással kapcsolatosan elhangzott, ez nem biztos, hogy tudják az emberek. A szavakat használjuk mindenféle igazi mögöttes tartalom nélkül, mindenkinek az önérdeke szerintem.
Na oké, de én tájékozódom mondjuk, hogy most tudja. Meghallgattunk téged, és utána
a másik dolog
tenni?
Az életmód. Szóval az, hogy amikor vásárolsz, ugye mindenki minden nap vásárol, akkor megnézed, hogy mi van az ár mögött, mi van a termék mögött, honnan jön, milyen munkakörülmények között állították elő, milyen ökológiai helyzetbe állították elő. Ez szerintem a leghétköznapibb formája, hogy az ember, ha tetszik, az állampolgári jogait gyakorolhatja, hogy tudatosan, intelligensen vásárol. Harmadik meg, uram bocsáss, az önszerveződés. Szóval, hogyha valami nem tetszik, akkor az ember ennek hangot adhat, összefoghat másokkal, akiknek szintén nem tetszik. És hát igen, hogyha ez gyűrűzik, akkor bizony ezek a civil összefogások akár egy globális szinten is létrejönnek.
A védegyletben ti mit tudtok ajánlani, Gábor?
Hogyha kicsit reklámozhatunk, akkor lesz például egy rendezvényünk most a közeljövőben, október 17-én van a Szegénység ellenes világnap, és erre mi szervezünk egy többnapos rendezvényt, ahol ebben a témában lesznek filmek, beszélgetések, és ott standok is lesznek, szórólapok, tehát ott nem csak tájékozódni lehet, hanem kapcsolatot is fel lehet venni, nem csak a Fegyelettel, hanem más témában működő civil szervezettel is, talán ez egy egészen aktuális ajánlat, amit így tudunk tenni, de hát van egy honlapunk, azon is lehet tájékozódni, és egy csomó más ide kapcsolódó témában folynak kampányaink, figyelemfelkeltő, ismeretterjesztő, illetve hát akár még lobby szinten is működő kampányaink.
Köszönjük szépen! A Zöfinek van valami alter globalista?
Hát Zöfi most a maga szintjén pont az említett CMM és mobilitás héten nyomul, mert ugye a közlekedés az is, erről most nem tudtunk beszélni,
nem.
De ez is egy ilyen súlyos szelete, mind a globális környezeti szennyezésnek, mind a különböző globális politikáknak, hogy mindenki a lokális szintjén, így az ÖFI, ami budapesti szervezet, Budapesten szerveződik.
Jó, köszönjük szépen vendégeinknek, Csilla Gábornak, az ÖFI-től és Sering Gábornak a Védegylettől a mai részvételt.
Lehet, hogy visszatérünk majd még erre a témára, nem?
Igen, nagyon belénk szorul.
És lezárhatatlan.
Időnk sajnos már lejárt. A jövő héten a Magyar Reklámszövetség konferenciájáról hozzuk el nektek a fenntarthatóság szekció tapasztalatait.
Kati ott lesz, és abszolút élőben fogja látni, hallani.
Azt hittem közvetíteni.
Nem. Pont nem akkor lesz. Tehát akkor mi most befejeztük, 20:58 perc van, most 9-től jön a késői szüret Nagy Sebestyénnel és Megyeri Sárával, utána pedig a Rock Café 10-től, és szerintem akkor vásároljatok tudatosan, védjétek a környezetet, és ne szemeteljetek.
És legyetek alterglóbok.
Legyetek alterglóbok.
Rádió Café 98.6.